Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Majtényi László van itt, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Köszönöm a meghívást!
Hát nagyon nem napi politizálást kérnék öntől, illetve hát ugyanúgy politikai értelmezéseket, bár a fene se tudja, mert igazából arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy végig kéne beszélni az elmúlt legalább egy hónapot, de lehet, hogy kettőt, hogy amit történt, és ebben még nagy merészséggel belesorolnám a svéd NATO csatlakozás ügye körüli magyar pávatáncot, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, ezt a teljesen hitelt vesztett viselkedését a magyar kormánynak, ami szerintem még a híveknek is föltűnt, és aztán a kegyelmi ügy, vagy éppen most a új köztársasági elnök apja körüli cirkuszokat, hogy tudnék, mi az, ami az ön véleménye szerint bármit is megkarcolt ezen a rezsimen, vagy bármit megingatott egy picit ezen a rezsimen belül, vagy alakított Orbán imázsán a hívek, meg a nem annyira hívek előtt. Szóval hogy látja ezt a nagyon fura módon összesűrűsödött egy-másfél hónapot?
Hát nagyon izgalmas időszak volt, az biztos. Én annyiból biztos nehéz helyzetben vagyok, hogy én a rendszeren kívül állok. Tehát ha, nem tudom, a magyar nevű fiatalembert,
Magyar Pétert
ha kérdezi, akkor őt lehet, hogy többet tud arról mondani, hogy a rezsimen belül mi történik, de az én információim, hát a kívülálló információi, az igazság az, hogy a 2010 óta eltelt időszakban olyan sokszor voltunk olyan helyzetben, hogy az ember azt gondolta, hogy most valami történni fog, és olyan, hogy mondjam, a Fidesz olyan nagyon sok témát és lehetőséget ajánlott akár az ellenzéknek, nem szándékosan, akár a Szabad Demokratikus és Szolidáris Magyarország híveinek, mint akik mi vagyunk, és ezekből soha nem történt semmi, vagy ha valami történt, nagyon kevés. Hogy mi válik az, hogy mondjam, olyan szikrává, amitől tűz lesz, és esetleg kigyullad az épület, vagy vihar, amelyik leveszi a tetőt a Fidesz épületéről. Azt előre nagyon nehéz megmondani, mert ugye most ez a pedofil történet volt az, amelyik hát tényleg nagyon nagy hullámokat vetett. Ugye nem sokkal előbb a terrorizmusért elítélt Budaházinak a gyakorlatilag egyszerre adott kegyelmi, mindegy, ugye a pápa látogatás, egy katolikus országban ugye a pápa látogatás idején ugye a kegyelmi ügyek természetesen előkerülnek, de hogy miért nem érdekelte a magyar társadalmat az, hogy egy terrorizmusra elítélt csoport, akik nagyon-nagyon durva dolgokat csináltak, kegyelmet kap, és ugye az indoklás az teljesen maszatolós volt, hogy elhúzódott a budaháziék ügye. Hát Magyarországon irtozatos mennyiségben húzódnak el a büntető eljárások, tehát az nem volt megfelelő ok. Akkor ugye erre jön egy alkotmánymódosítás, hogy a pedofil elítéltek, vagy a pedofiliához kapcsolódó bűncselekmények elítéltjei soha nem kaphatnak kegyelmet, de ez hogy mondja, ez nem jogalkotás. Embernek nem jut eszébe az, de terrorizmus bűncselekménye, mert egyébként a bírósági eljárás minden jel szerint teljesen korrekt volt a Budaház ügyben. Csak a példakedvéért mondom, nem olyan nagyon engem nem érdekel a Budaház ügy, csak hogy soha nem tudjuk, hogy mikor mi történik. Egy biztos, hogy az Orbánék tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mennyire ingatag ez a rendszer. Ez egy minden minden autokráciára jellemző az, hogy rettetesen szilárdnak látszik, és akkor egyszer csak reggel kisüt a nap, olyan szögben éri a fény ezt a betonépítményt, hogy sóderrá és homokká omlik szét egy pillanat alatt. Soha senki nem szokta tudni. A Szovjetunió felbomlását a dollármilliókból fenntartott tudományos politológiai kutatóintézetek közül senki, és a kutatók közül senki nem látta. Az, hogy omlik össze az egész közép-kelet-európai szovjet birodalom külterülete, ugye ezek a úgynevezett szocialista országok, senki nem látta előre.
A háborút se láttak előre.
Hogy mondtam?
A háborút sem.
Néhány amerikai titkosszolgán kívül senki nem tudta, hogy háború jön. Az egész Európai Unió, úgy ahogy van, kompletten nem hitte el, hogy háború jön. 1956. október 23-án reggel Rákosi elvtárs nem önként vállalt gyógykezelésén tartózkodott a Szovjetunióban. Gerő beült a nagy, nem tudom, csajka a személygépkocsijába, aktatáskáját maga mellé tette, és békésen bement a pártközpontba, és estére állt a bál. A Nagy Imre Badacsonyban Szüreten vett részt, egy szanatóriumban megismert szőlős gazdárnál vendégeskedett Badacsonyban, és taxival jött haza október 23-án délután Budapestre. Senki nem tudott semmit. A forradalmárok se tudtak semmit. Az ellenforradalmárok már a ellenforradalmár alatt a kommunista rezsimet értek. Senki nem tudott semmit.
Csak egy történet, ezt Csóri Sándor mesélte, mert akkor rendszer híveként ott volt a pártközpontban, amikor Gerő is. És Gerő, ugye akkor már kint állt a bál.
Igen.
És a Sanyi azt mesélte el, hogy kereste a kalapját, és nem találta. És akkor egyszer csak fölcsattant, hogy attól, mert kint fölfordul a világ, attól mi nem kell eldugni valahova az én kalapomat. És akkor valahogy előkeresték neki, és akkor hazament. És egy ilyen, hogy mondjam, a hatalom retteget urából egy ilyen pitiáner kispolgár lett egy másodperc alatt.
Jellemző, igen. Hát egyébként a legutóbbi országgyűlési választások előtt az egész rendszer, ezt nem tudom, hogy ezt az emberek látják, vagy a hallgatók tudják-e, vagy a szélelbélet politológia ebből mennyit lát. Hát a pánikban volt a nemzeti együttműködés rendszere. Egy kollektív rémület uralkodott az egészben. Hát az egész országot kiszervezték alapítványokba, és abszolút készültek arra, hogy a választást el fogják veszíteni. Majd simán kétharmaddal győztek, egy ótvar hazugsággal, az egész arról szólt, hogy az ellenzék a magyar fiatalokat vágóhidre akarja küldeni az orosz-ukrán frontra. Egy ügyetlen márkizaj mondatból építettek föl egy hatalmas építményt. És ezek az építmények vagy rájuk dőlnek, vagy nem dőlnek rájuk. Most éppen ugye ez a pedofil építmény, amelyik a Fidesz gyártmánya. Tehát a Fidesz gyártmánya abban az értelemben, hogy a pedofilia és a homoszexualitás teljesen képtelen összekapcsolásából épített egy rémület épületet. Az egész rendszer a morális pánikra épít. Tehát folyamatosan azt látjuk, hogy valamit felépítenek, amivel meg lehet riasztani a magyar állampolgárokat. Ez lehetnek a menekültek, lehetnek az ukránok, ugye, hogy a magyar társadalom hogy működik a tudati értelemben, az voltak éppen egy megoldhatatlan rejtvény, ugye, hogy 1849-ben az orosz hadsereg eltiporja a magyar szabadságot, 1945-ben a magyar nők tízezreit erőszakolják meg a felszabadítók, 56-ban eltiporják a magyar szabadságot, ebből a hasonló történetből a lengyelek levonják a történelmi következtetéseket, a magyar ellenzék pedig olyan állapotban van, hogy nem mer a ukrán melletti természetes, egészen szimpla emberi minimum érzése az, hogy az ukránok mellett teljes szolidaritást fejezzünk ki egy olyan nemzet tagjaiként, amelynek a Mohácsi vész óta az egész történelme egy olyan roncsderbi, ami azt jelenti, hogy a kilincset adták egymásnak a különböző zsarnokok és külső hódítók. És ugye az egész magyar történelemnek az összes felemelő fejezete, elbukott szabadságharcok története, nálunk sokkal erősebb külső hatalmakkal szemben. Ugye a Bíbó mondja, vagy legalábbis kijön a Bíbó szövegeiből, hogy egy ország vagy egy nemzet nagykorúsága akkor kezdődik, állítom egyébként én, amikor a saját hitvány urait elzavarja, de úgy, hogy hatékonyan. Ugye az Bíbó, aki egy kifejezetten pacifista, erőszakellenes ember volt, egy tekintetben kivételt tesz, amikor azt mondja, hogy az emberi méltóság forradalma, ami nem a Jakobi diktatúra, hanem egy rövid, akár véres, érdekes módon itt ugye nagy koncesziót ad a Bíbó. Én egyébként a magam részéről egy forradalmat addig tudok támogatni, az első cseppvér kicsöppen, de hogy azt mondja, hogy az, amikor egy nemzet megérzi a saját hatalmát a hitvány uraival szemben. Hát és azt is mondja, hogy ez Magyarországon még késik. Ma is elmondhatjuk, hogy még késik.
Igen, bár nagyon nehéz megérteni, hogy miért van, de az ember elgondolkodik ennek a lelki okai, most ilyen nagyon ilyen konyha szociálpszichológiát fogok végezni, hogy a szegény ember valahogy sosem a másik szegény emberrel szolidáris, hanem ő fölfelé akar valamihez tartozni, természetesen kiszabadulni. Magyarán, ha van egy nemzet, amely tele van vesztes csatával, akkor nem azzal a nemzettel fog szolidáris lenni, amely szintén tele van vesztes csatákkal, és most éppen szív és küzd, hanem az erőssel, az erős mellé akar állni.
Hát igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy párba lehet állítani egy nemzeti karaktert az egyéni karakterekkel. Mert az egészen biztos, tehát abban messze menően egyetértek, hogy és erre egyébként az Orbáni autokrácia abszolút építés, hogy ugye kik a legbiztosabb szavazói csoportja az Orbán rendszernek, egy kifejezetten roma ellenes kormányzat leginkább a szegény romák szavazataira számíthat. Ugye ez egy szívszorító dolog, de kétségkívül így van, meg kell nézni a választási eredményeket, minél magasabb minél magasabb arányban szegény romák lakta területeknek az eredményeit nézzük, annál nagyobb volt a Fidesz, vagy annál erősebb volt a Fidesz, nagyon hosszú ideje. Tehát ami az és ez általában a szegényekre vonatkozik, hogy iszonyatosan boldogok egy filléres segélyért, egy a 13. nyugdíjért rajonganak, és kik nem a magas nyugdíjasok rajonganak, a magas nyugdíjasok tudják, hogy nem igazságos a 13. havi nyugdíj, vagy egy nagy részük, minél szegényebb valaki, annál boldogabb és annál hálásabb, mintha ajándékot kapna, és nem abból kap meg valamit, ami neki egyébként járna, és nem ennyi járna, hanem sokkal több. Tehát az, ez egyéni szinten így van. Hogy nemzeti szinten így van-e, az nekem úgy kérdéses. Hát mondjuk az ukránok egész történelmük egy nagyon-nagyon nehéz küzdelem, hogy végre szabadok legyenek. Ha a kurd nép történetét nézzük, nem nyugszanak bele az, hogy egy nagy nép, nem tudom, 16-17 millió kurd biztos van és majdnem tömbben, csak különböző határok oldalán. A kurdok nem hajlandók belenyugodni abba, hogy soha nem volt voltak szabadok. Soha egész, amennyire én tudom, a kurd történelem arról szól, hogy soha nem voltak szabadok, és nem nyugszanak bele. És ez tulajdonképpen a magyar történelemben is nagyjából megfigyelhető volt, hogy újból és újból szabadságharc. A mostani állapotok ennek tényleg ellentmondanak, ezt én elismerem.
Hát, de az a kérdés, hogy akkor melyik a rendszer szintű, a felkelések időnként, vagy a belenyugvás hosszú periódusa,
igen,
és akkor ehhez képest ugye a lázadások azok ilyen pillanatnyi gőzkieresztésnek is tűnnek, igen, hétvégi partinak.
Igen, egyébként a jelenlegi helyzetben nem lázadás az alternatívája a belenyugvásnak, hanem kiállás a jogainkért. Tehát a nyilván nem véres, de nagyon nem gondolom, hogy véres forradalmak ideje még itt lenne. Tehát egyszerűen, hogy mondjam, polgári öntudatra lenne szükség, és ez is olyan fura, hogy a rendszerváltás utáni időszakban a magyar társadalom teljesen más képét mutatta, mint amit ma. Az alkotmánybíróság létezését, én a kezdeti időkben ott voltam munkatársként az alkotmánybíróságon, nagyon nagy elánnal vette birtokba a magyar társadalom, ez a populáris akció, hogy bárki annak idején az alkotmánybírósághoz fordulhatott, iszonyatosan népszerű volt. Ugye én ombudsman voltam 6 évig, minden évben duplázódott az indítványok száma, és voltak felmérések, hogy iszonyatosan népszerűek voltunk. Ma meg senkit nem érdekelnek az ombudsmanok, az alkotmánybíráskodás hidegen hagyja, mondhatnám úgy, hogy az alkotmánybíráskodás hiánya hidegen hagyja a magyar társadalmat.
De olyan devalválódás indult el, és annyira elterjedt, hogy ezek az intézmények, amik egyébként nyugati intézmények, tehát nem szokhattak hozzájuk a magyarok, hogy ezek tulajdonképpen nagyon korruptak, és hát tulajdonképpen az elitnek kedveznek. Ez gyorsan elterjedt aztán, és az, amiről te beszélsz, az úgy, mint a füst elillant egy idő után. Tehát azt vette az ember észre, hogy a magyarokat nem érdekli az a demokratikus intézményi szerkezet, ami kiépült, nem hisznek benne.
Igen, és akkor én meg azt, ugye én azt kell mondanom, hogy sokkal könnyebb pessimistának lenni, mint optimistának. Tehát tulajdonképpen valamilyen értelemben, én nagyon értékelem a pessimizmust, és hogy nagyon magas intellektuális szinten nagyon kiváló emberek művelik ma Magyarországon, minden alapjuk meg is van hozzá. Sokkal nehezebb optimistának lenni, de nem tudunk mások lenni. Már említett Bíbó István egész életét zsarnokságban élte. Nála optimistább ember mondjuk ilyen nemzeti és demokratikus kilátások felmérése tekintetében talán nem, nincs is a magyar történelemben. Az akasztófa alatt sétált el tulajdonképpen mosolyogva. Ugye 56 novemberében, miközben az oroszokkal megkötött alkuvajtán mindenki elmenekült a parlamentből, a Nagy Imre kormányzat jelenlévő képviselői kifejezetten megállapodtak, hogy akkor jó, most szabadon elmehetünk, mentjük az irhánkat. Egyébként ez nem elítélendő. A Bibó ott ült az üres parlament egyik üres szobájába, és írta a különböző memorandumait egy írógépen. És utána az indiaiak nem mentik meg, az indiai kormány nem a magyaroknál, hanem a szovjeteknél interveniált a Bibóék életének a megmentése érdekében, és azért India az nagy falat volt a Szovjetuniónak, és tulajdonképpen majdnem, hogy véletlenül maradt életben. De és ugyanakkor ez az ő optimizmusa nem volt alaptalan. Ő azt mondja, hogy akár egy személy, tehát ő is beszél erről, hogy személy és közösség. Akár egy személy, akár egy közösség karakterét, ha nézzük, akkor nem azt kell feltétlenül néznünk, hogy adott pillanatban az a személy, illetőleg az a nemzeti közösség éppen milyen státuszt mutat saját magáról, mert akkor akasszuk fel magunkat, ezt ugye nem mondja, de ugye Kövér Lászlót parafrazálva ugye ezt is hozzátehetem, hanem azt mondja, hogy azt kell megnéznünk, hogy, hogy milyen lehetőségei vannak ennek a személynek, illetőleg ennek a közösségnek, milyen pozitív potenciál van benne. És ha így nézzük, akkor nem muszáj pessimistának lennünk, és hát időnként ugye, hát vannak fényes pillanatok a történelemben.
Kukorelli Endre volt itt hétfőn reggeli. Igen. Vendégként, és ő beszélt arról, hogy tulajdonképpen annyi kéne, csak annyira kéne összeszedni magunkat, hogy kezdjük el élni együtt a saját életünket. Ez ugye egy ilyen polgári bátorságnak minősül. Van értékrendünk, nagyon sok embernek közös az értékrend, egyszerűen ragaszkodni kell hozzá, és élni, megnyilvánulni ennek szerint. Ez azt jelenti, hogy civil társaságokat, meg díjakat alapítani, ő csinálja, hogy a Baumgarten díjat újraélesztette. Tehát a maga módján azt mondja, hogy igen. Valami van,
igen.
Nekünk egy életünk van, tegyük meg magunkért, igen. Meg a nemzetért. Ez a
gyümölcsös kert néven csinál, igen. Igen, hát egyetértek, persze, én is ugyanezt képviselem, és hát ugyanakkor azt látom, hogy elvész a közönségünk, tehát akár az Eötvös Károly Intézet nevében is mondhatom, hogy a szabad, demokratikus és szolidáris Magyarország képviselete ma éppenséggel egyáltalán nem népszerű. Tehát ha mondjuk ellenzéki politikusok megnyilvánulásait nézed, akkor hát egyáltalán nincsen saját narratívájuk. Gyakorlatilag a fantáziájuk körülbelül odáig terjed, hogy a Rogán propaganda vagy Rogán narratívának mondják a fordítottját. Ami sehova nem vezet, az biztos.
Hát ez egy külön dolog, hogy ez az ellenzék miért ilyen, amilyen. A Kukorelli Bandi azt mondta, hogy hiányzik belőlük az őszintesség, vagy hiányzik belőlük a hit saját magukban, mert én is azt tapasztalom, hogy ugye volt ez az influencer tüntetés, és akkor ilyen friss hangok, meg szabad jelzők ott szálltak a szélben, és mindenki dumált, és minden rengetegen voltak, 150 ezeren, és akkor elmentek az ellenzéki tüntetésre 1500-an a Kossuth téren, ahol megkapták ezeket a langyos dumákat a NER-ről, ami olyan, mintha így fölmondanának valami leckét, ezért legyünk túl rajta, elmondjuk, aztán megyünk haza. Ezt érzem, hogy aztán megyünk haza.
Hát felfoghatatlan. Nem. Egyébként persze felfoghatatlan. Ugye mindennek van elégséges oka. Az autokráciában az ellenzék megváltozik. Ugye nyilvánvalóan egyáltalán nem vitatható, hogy az Orbán rendszernek nagyon jelentős befolyása van az ellenzék működésére. Közvetlenül is, mint közvetetten is. Tehát nyilván megvannak a saját embereik, és meg tudnak teremteni egy olyan közeget, egy olyan, hogy mondjam, ha tetszik, gazdasági hátteret is, ami ilyen ennek a langyos ellenzéki létnek megáldja az egy nagyon jó felső középosztálybeli egzisztenciát tudnak létrehozni, és ugye ha vannak durvább változatok a Közép-Ázsiában pár évvel ezelőtt olvastam azt, hogy az egyik ellenzéki pártnak a elnöke arra szólította fel a hívét, hogy ne rászavazzanak, hanem a diktátorra. Ugye, tehát ez is, még ez is előfordul.
Hinaus mit mir.
Igen, mi ehhez képest milyen jól állunk. De ugye az, hogy az ellenzék az elmúlt időszakban, de most már évekről beszélünk, egyáltalában nem is gondol arra, hogy saját hálózatot építsen. Nem is már vidéken. Nem is gondol arra, hogy saját narratívája legyen. Nincs saját narratívája. Ugye most mondjuk ez a friss dolog, hogy a Fidesz pedofilnak nevezése, ami itt is, ott is nem, DK is mondja, meg érdekes módon az a DK-t bíráló Momentum oldaláról is ilyenek elhangzottak. Teljesen a Rogán dumája. A valósághoz semmi köze. Hát az, hogy a Fidesz környékén akadnak pedofilok, persze az ellenzéki pártok környékén is tudtunk ilyen esetekről, ezek előfordulnak. De annyi rosszat el lehet mondani a NER vezetőiről, de pont ráhúz, és ugye ha Rogánnak bejön, az egyáltalán nem biztos, hogy az ellenzéknek is bejön. Az ellenzéki oldalon azért nagyon jelentős meritokrata közönség van, aki az ócska dumákat nem szopja be, nem tetszik. Már, de az biztos, hogy másképpen, tehát ha van egy politikai ellenfelem, akkor nekem az az első dolog, hogy másképp kell beszélnem, mint hogy ő beszél, és nem csak a stílusban, tartalmában is másképp kell beszélni.
Na de ebből az következik, hogy nem csak azokhoz van kevés köze az ellenzéknek, akiket ő a választóinak remél, mert így nem lehet emberekhez beszélni, ahogy ők beszélnek, hanem nincs egy értelmiségi közege sem, amelyik időnként rászólna, hogy ezt ne csinálj, mert nem igényli.
Biztos, hogy nincs, ezt én tudom. Ezt én tudom, és nem véletlen, mert a lehetséges értelmiségi közeg távol tartja már magát az ellenzéktől, ami pedig, hogy mondjam, teljesen felfoghatatlan, hogy nem csak, hogy a Fidesz narratíváját ismétli, és nem, meg kell mondjam, hogy nem mer népszerűtlen lenni. Tehát ha, ugye abból lesz a győzelem, ha vállalom az értékeimet, vállalom az emberi méltóság képviseletét, ha nem vállalom, akkor miért kéne ezt a rendszert megváltoztatni? Az ellenzék egyébként az elmúlt években, legalábbis a két nagy csoportja, alapvetően azzal foglalkozik, hogy a hangsúlyt egymás kibelezésére helyezi. Tehát sokkal, hogy mondjam, erősebb módon nyilvánul meg ugye annak a, ezt úgy szokták mondani, ugye nagyon közhely, ugye a meglévő torta újra szeletelésére és nagyobb szeletet hozzáféréshez, hogy ahelyett, hogy a Fidesz tortáját vennék el.
Beszéljünk arról a írásról, amit Álláspont néven te közzétettél a Facebookon, az Autokrata Köztársaság elnöke, ugye ez a legutóbbi botrányról szól, hát most már két botrányt kell mondanunk, vagy hármat összesen, mert volt egy Fidesz által jelölt államfő, aki megbukott, akinek vissza kellett vonulnia, van egy második, akinek szintén vissza kellett vonulnia, és hát a mostani államelnökkel kapcsolatban is megfogalmazódnak érdekes dolgok. De ami a ezeket a bukásokat illeti, ebben az álláspontban van egy nagyon fontos mondatod, több is persze. Azt mondod, hogy ezek a lemondások, három közül kettő, kínos, de személyi drámáknak tűnnek, viszont igazából súlyos rendszerhibák, az államműködés válságának megnyilvánulásai. Mit jelent ez? Hát, hogy van két világ, két valóság. Az egyik a parlamentáris demokrácia kulisszái, amikre ennek az elitnek még szüksége van, de írod, a kulisszák mögött már jó ideje, az egyszemélyes uralom, másik állama működik. Ez a kettősség, amíg az unió pénzére vágyunk, addig az uralkodó csoport érdekei nem engedik meg, hogy a rendszer valóságos tartalma a tartalomnak megfelelő közjogi formát öltsön. Na most ez a kettősségből pedig az következik, hogy van egy köztársasági elnök, amelyeknek a formális feltételeknek kéne megfelelni, annak, hogy létezik egy olyan közmorál elvárás velem szemben, aminek meg akarok felelni, és nem érdekel, hogy mit mond a kormány. De ez nem így van, mert én a kormány kinevezettje vagyok, és miközben eljátszom, hogy független az intézményeknek megfelelően működő elnök vagyok, igazából ezeknek akarok megfelelni, a rendszer valódi urainak, és hát ebből jönnek a balhék. Jól igen. Értem?
Igen. Tehát itt ugye az van, hogy tehát pontosan elmondtad a dolognak a lényegét. Ugye arról van szó, hogy úgy tűnik, mintha a személyi gyengeségek, ilyen pekhes esetek, Schmidt Pál esetében is, ugye ki tudta, hogy egy bolgár szerző tanulmányát beadta tudományos dolgozatként. Nem tudta ezt senki. Hogy egy pedofil segítő embernek kegyelmet ad. De egyébként kegyelmet adott, mondom, a terrorista cselekményét elítéltnek is a Novák Katalin. Tehát mintha egyéni gyengeség lenne. De ugye itt arról van szó, hogy három elnökből egy nagyon-nagyon szürke kivételével kettő botrányos körülmények között távozott, és itt ebben az van, az látszik, hogy van egy közjogi berendezkedés, amelyik folyamatosan még mindig a parlamentáris demokrácia kulisszáit jelenti, és ezek között a kulisszák mögött valójában egy elnöki hatalom van, egy nagyon-nagyon szélsőséges elnöki hatalom, egy egyszemélyes uralom működik ma Magyarországon. Nem véletlen, hogy a nyugati politikusok közül Orbán kifejezetten a rajongással nyilatkozott többször De Gaulle-ról, egy 2012-es sajtótájékoztatóján fejtette ezt talán ki először, és a talpnyalói, tehát az Orbán talpnyalói egy ideig De Gaulle-t és Orbánt egymás mellett említették. Ez De Gaulle-al szemben, ugye, mint a neves elődjét a Orbánnak, úgy szerepelt itt De Gaulle, de De Gaulle-al szemben egyébként durván igazságtalan, mert De Gaulle ugyan egy nagyon egyértelmű elnöki rendszert hozott létre, egész életében demokrata volt, és az 1968-as diák mozgalmak következtében kiírt egy népszavazást, amit elvben a szenátusról és az önkormányzatokról szólt, de valójában róla, hogy mellette áll a nép. És a népszavazás, amit soha nem mert az Orbán, soha nem mert, egy népszavazást írt ki, amit el is veszített, de aztán győzelemként ünnepelt. A De Gaulle meg másnap lemondott, visszavonult a birtokába, a birtokának nagy részét el kellett adni, hogy megéljen, mert nem halmozott fel vagyont, és szegény egy év múlva meghalt. Tehát De Gaulle és Orbán között a párhuzam nagyon hamis.
Nem volt egy mészáros a szegénynek.
Hogy?
Nem volt egy mészárosa.
Nem volt mészárosa, de ugye a másik része a dolognak az, hogy ez a magyar hagyományban ez a kormányzói rendszer. Ugye az 1920-as törvény, amelyik létrehozta egyébként Hunyadi János előképe alapján a kormányzói rendszer, az azt mondja, hogy Magyarország királyság, egyébként ebbe az irányba tettünk lépéseket, mert ugye főispánosodott a Magyarország és vármegyésedett. Zárójeles megjegyzés, hogy a jobbágyivadékok, nem tudom, hogy ehhez mit szólnak, és a Latiner értelmiség ezt hogy szopja be. Ugye aki olvasott mondjuk Ady Endrét, meg Bibó Istvánt, az a vármegyétől rosszul van, és hát gyakorlatilag a magyar reformkor is arról szólt, hogy a legfényesebb magyar történelmi időszak, hogy ezt a feudális Magyarországot el kéne felejteni, hogy igyekeznek visszahozni. Na most ugye van egy kormányzói rendszer az úgy működött, hogy a kormányzó nevezi ki a miniszterelnököt, és bármikor felmentheti, tehát az államfő, a király helyettese a kormányzó. A kormány még egy törvényjavaslatot se nyújthat be a parlamentbe a kormányzó hozzájárulása nélkül. Tehát minden törvényjavaslat csak a kormányzó hozzájárulásával ment. Tehát ha létre lehetne hozni egy olyan egy elnöki rendszert, vagy kvázi kormányzói rendszert, ami egyébként a rendszer működésének megfelel, akkor az lenne a helyzet, hogy a pofonokért Brüsszelbe a miniszterelnök járhatna, akit egyébként az Orbán bármikor kirúghat. Most egyébként az Orbán kapja a brüsszeli pofonokat, és egyébként pedig ugye ez a parlamenti demokrácia, ez úgy van kitalálva, hogy a miniszterelnök az egy politikai vezetője az országnak, majdnem minden hatáskör a kancellári rendszerben a miniszterelnök kezében van, ezzel szemben a köztársasági elnök az egy erkölcsi autoritás, ebben a Eötvös Károly intézetes szövegben ugye azt is mondjuk, hogy tulajdonképpen a felettesénye, egy ilyen morális felettesénye a rendszernek, és ennek a szerepnek abszolút megfelelt a Göncz Árpád elnöksége, és az én véleményem szerint a Sólyom László elnöksége is, sőt, korlátokkal a Mádl Ferenc is tartotta ezt a fajta valamiféle távolságot. Na most, viszont, hogyha olyan elnökök vannak, akiket a miniszterelnök tart a kezében, egy Muppet Show keretében, akkor ez botrányba fordul, mert ezt az erkölcsi autoritást nem tudja képviselni a köztársasági elnök, és szerintem ezek a elnöki botrányok, ezek ebből fakadnak, és az utolsó mondat azt mondja, akkor még nem tudtunk erről a családi hazudozásról, hogy a időzített bombának a óraszerkezete tovább ketyeg. Egy hát olyan igen. ember most az elnök, akinek nincs élménye az autonómiáról.
Hát igen, egy szakértő azt mondta egyébként, hogy tulajdonképpen ami most történik a mostani államfő körül, annak is az az oka, hogy egyetlen egy ember dönt a kiválasztásról, ez az Orbán,
igen.
és ő annyira rohant, hogy nem volt idő rendesen átvilágítani ezt az embert, mert akkor a nyomára bukkantak volna egy olyan interjúnak, amiben ő azt egy teljesen hiteltelen történetet ad elő az apjáról, akit halálra ítéltek a népbíróságok, majd 10 évig Rákosi Magyarországán bujkált, majd gond nélkül átment ügyvéddé és jogtanácsosra, legálisan. Ezt élőemben nem hihet él. De itt van egy újabb botrány, és viszont a politológusok meg a társadalom kicsit belefáradt volna már a kegyelmi ügybe, tehát ez már olyan nagy viharokat nem kelt, és úgy tűnik, hogy a Karmelita azt gondolja, hogy majd szépen elül ez a dolog. És aztán csak hát ott maradt, hogy hitele ennek az új embernek abszolút nem lesz. Erkölcsi hitele.
Igen. És hát ugye igen, az ellenzék ezt a fújja a passzát szelet ebben az ügyben kétségkívül. Ami ebben egészen bizonyos, hogy olyan tehát szögezzük le, de hát ezt nem kell mondani, hogy az apja vétkeiért a fiú nem felel.
Igen.
Egyáltalán nem. De az meg, hogy ugye mit tudom, a Göncz Árpád nagyon-nagyon büszkén mesélt a dédapjáról, aki a szabadságharc hős hadnagya kapitánya volt, és akkor az egyik balliberális újságíró meg szóba hozta többször is, hogy Debezek hallgat a nem tudom zsidó származású, nem tudom én, dédnagymamájáról, mit tudom én. Na de az, hogy mondjam, az tök természetes, hogy valaki egyrészt, ha nem beszél a súlyok a felmenőiről semmit, hát nem, miért kellene elszámolnia velük, ha kiválaszt valakit, akire büszke, azt lehet a Göncz is, hát hogy mondjam, az teljesen legitim dolog, hogy a szabadságharc hősére, aki az egyik felmenőre, arra büszke, és őről beszél, nem kell elszámolni az összes hősével, hát ez, ugye, na de azt mondani, hogy halálra ítélték az apámat, aki ellen még vádat sem emeltek, tehát semmi nem igaz belőle, és csak azért nem végezték ki, mert 10 évig bujkált. Ráadásul egyébként ugye én egy literátor beállítottságú ember vagyok, ez az egész a Viski András kitelepítés című egészen nagyszerű könyvének a kontextusában hangzik el, és a Viski család iszonyatos szenvedéstörténetet élt meg a Ceausescu Romániájában. Tehát, hogy mondjam, még a kontextus is borzasztó zavaró, morálisan, szerintem. Tehát így ezt nem lehet, az összes többit még azt is el tudom képzelni, hogy a nagymama ilyen történetekkel traktálta az 5 éves gyereket, de amikor a 5 éves gyerek már később alkotmánybíró, akkor csak tudnia kell, hogy mit mesél el az apjáról, hát ez nem, tehát nem teljesen hihetetlen, hogy ezt ő maga elhitte, meg elhitte, hát az hát nagyon ilyen kompetencia problémát mutat.
Hát de ott van más is, ugye az ő korai működés a Szegeden, amikor egy ilyen korai, hát akkor még nem fideszes volt, de egy ilyen előfutáraként a későbbi dolgoknak megpróbálta az állami vagyont egy magánvagyonnál konvertálni, hozzá közel álló mindenféle cégekbe, hát nem egyedül persze, mert ezt is megírják az újságírók, de nem számít, ennek sincs semmiféle különösebb jelentősége. Tehát lehet, hogy volt egy nagy fölháborodás botrány a kegyelmi ügyben, de már megint ott tartunk, hogy apály van.
Hát nem tudjuk. Erre azt tudom mondani, hogy tényleg én nekem az a személyes élettapasztalatom is, és a történelemről összegyűjtött tudásom is azt mondja, hogy soha nem lehet tudni. Ugye a Woody Allennek van az a jó szövege, hogy nekem tetszett, hogy, hogy jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre vonatkozóan. Mert soha, tehát az összes nagy forradalom büdös a hús a hajón, és kitör a forradalom, de mindig büdös volt a hús a flottánál az Oroszországban, azzal letették az embereket. Egyszer túlcsordul.
Még azért hadd kérdezzem pár dologról. Itt van Vona Gábor, indított egy mozgalmat. Ő az a figura, akire hát olyan sokan számítottak, hogy szélsőjobbról jön, megigazult, megváltozott, és hát nem, végre nem baloldalról indít el valami mozgalmat, elindította. Hát először valahogy fölment 3-4%-ra, ami nagyon szép volt, akkor azóta nem lehet hallani róla semmit. Márki-Zay Péter mozgalma, aki szerintem már túlságosan elszúrta a dolgot ahhoz, hogy komolyan lehessen venni, de ő igyekszik, és ez természetesen minden joga megvan. És itt van ez a Magyar Péter, aki most már egyenesen a NER-ből lép ki, ugye a volt igazságügyminiszter ex-férje, és hát úgy tűnik, hogy pártot akar szervezni március 15-én. Mi erről a vélemény? Magyar Péter szerepéről egyébként nagyon megoszlanak a vélemények, mert van, aki azt mondja, hogy hát úgy küldték őt, másik azt mondja, hogy nem mond semmit igazából, a harmadik meg, hogy de hát mekkora hullámokat tudott verni, hát mégiscsak tud valamit, vagy mond valamit ez az ember. Mit gondolsz?
Hát egyrészt azt gondolom, mert az egész problémának a hátterében egy mondatot arról hadd mondjak, hogy Arisztotelész óta azt kell mondanunk a szabadság hívei számára, hogy sokkal jobb intézmények, mint emberek uralma alatt élni, és sokkal jobban meg lehet bízni a demokratikus intézményekben, mint a vezérekben. Tehát ugye ebben az egész problémakörben van egy igény, ami a magyar társadalomban kétségkívül rendkívül erős, hogy legyen valaki, aki megmondja a frankót. És akkor, és akkor ugye a rajongók odaállatnak. És aztán a csalódás nagyon gyors. Márki-Zay is ilyen figura volt. Ami a Vona ügyet illeti, azért azt mondom, és a magyar Péter, ugye, mindig a keresztnevével bajban vagyok. Magyar Péter esetében is, hogy van egy alapvető igazság, hogy nincs reménytelen ember, vagy szinte nincs, tehát van, kivételesen van, de egyébként mindannyiunkban ott dolgozik az autonómia igénye, az emberi méltósághoz való kapcsolódás, tehát nincsenek reménytelen emberek, és igenis, hát, mint a Bajcsi Zsilinszky Endre, a magyar történelem egyik legfényesebb figurája, nagyon-nagyon sötét előtörténettel. Tehát mindenkiben ott van a jóra való törekvés, és nem lehet ezt kizárni. Na most azt teljesen kizártnak tartom, hogy a Fideszből kilépő Magyar Pétert direkt küldték volna, teljesen kizártnak tartom azt, hogy őszintétlen lenne, amit mond. Ez egy őszinte emberi megnyilvánulás, és tulajdonképpen sok tekintetben üdvözlendő. Ami, ugye az indulás az arról szólt, az első megnyilvánulása, hogy a nemzeti együttműködés rendszer az alapvetően nagyon pozitív, nagyon kiváló eredményeket értek el. Van sajnos egy ilyen rákos rész benne, ez a Rogán-féle hatalmi központ, és hát Orbán is nagyszerű ember, de van egy halvány Orbán kritika is benne, nagy ember nagy hibákkal, ezzel kezdett. És aztán az utóbbi időben, és akkor közben Vas Albertet szavalt, aztán Petőfit szavalt, persze a legismertebb verseket, tehát nagy irodalmi műveltség nem lehet mögötte, és aztán hogy mondjam, egyre többet mond, nem igaz, hogy nem mond semmit, nagyon-nagyon fontos dolgokat mond, és amivel kezdted, jelezheti a rendszer eróziáját, de nem biztos, hogy azt nem tudhatjuk biztosan, hogy azt jelenti. Nyilván sem túlértékelni, sem lekezelni ezt a jelenséget nem kell. Én azt gondolom, hogy várjuk ki a végét. Én nem hinném egyébként, hogy a demokratikus Magyarország vezető képviselője, vagy a demokratikus Magyarország létrejöttéért való küzdelemnek a kiválósága lesz ő, de hogy hozzájárulhat pozitív változásokhoz, azt nem zárom ki, biztosan nem.
Valakivel beszélgettem az egyik műsorban arról, és említettem, hogy hát rengeteg ellenzéki párt és mozgalom van, mondtam legalább 8, azt mondja 8, tehát legalább 13, és föl is sorolta szépen. De és akkor most jönnek ezek az újabbak. Ez egyszerűen nem is tudom elmondani, hogy ez milyen helyzet. Ez sok kis picike, egyébként önmagában értelmezhetetlen pártocska feszül neki annak a melónak, ami hát egy gigász követelne meg igazából, hogyha már arról beszélünk, hogy lebontani valamit, és nem omlik magától össze, az egy másik történet. Hogy ez hogy van?
Én egyrészt helyeslem az egységes ellenzéket, tehát az, hogy az ellenzék, ezt nevezzük ellenzéki összefogásnak. Másrészt pedig nekem a személyes meggyőződésem viszont az, hogy az ellenzéknek sokszínűnek kell lennie. Tehát az, amit mondasz erre a helyzetre, azt aláírom, hogy ez így nem jó. De az a törekvés, ami az ellenzék két nagy pártjánál teljesen egyértelműen kinyilvánítottan van, tehát beszélek a DK-ról és a Momentumról, hogy az Orbán pártosodásra, egy párttal szemben egy másik nagy ellenzéki párt jön létre, amelyik felszámolja az ellenzék sokszínűségét. Ezt én nagyon-nagyon veszélyesnek tartom. A majdani szabad, demokratikus és szolidáris Magyarország szempontjából nagyon jó példa erre az osztrák történet. Ugye Ausztriában a kétpárti rendszer mindig egy ellenzék és egy kormánypárti nagy párt, ugye a néppárt és a szociális demokraták, rettenetesen korrupt rendszert hoztak létre. És ugye Ausztria és Magyarország sok tekintetben hasonlít, csak Ausztria sokkal jobb hely. Hasonlító, de sokkal jobb hely, mint Magyarország. Tehát Magyarország számára egy olyan rendszer tudok elképzelni, ahol az ellenzéki oldalon, vagy a majdani győztes demokratikus oldalon sokszínű politikai koalíciók tudnak létrejönni. Nem abban a különben, aminek ma látjuk őket. Én kimondottan veszélyesnek, és nagyon kockázatosnak, és nagyon, ugye van egy nagyon erős korrupciós veszély mindig Magyarországon. Tehát ha egy ellenzék, és van egy Fidesz ellenzékben, és van egy kormánypártra jutott demokratikus magyar párt, akkor nagyon-nagyon rossz világ jön. Egyébként se lesz jó világ egyébként a ellenzék valamikor egy győzelme után, ennyiben ad legyek pessimista, miközben folyamatosan nyomom az optimista dumát, de nem lesz jó világ, sok jobb lesz a mostaninál, de nagyon sok bajunk lesz. Én arra teszem a tétemet, hogy nagyon jó lenne egy sokszínű demokratikus oldal, ahol az alkotmányhű konzervatívaknak, ugye Sólyom László szerepe azért iszonyatosan fontos, mert ő megjeleníti azt a konzervatív, liberális erőt, ami hát most tulajdonképpen egy személyben, nem egy személyben, de ő szerintem ennek egy nagyon fontos figurája, amelyikre a szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországnak nagyon nagy szüksége lesz. A szociáldemokraták, a zöldek, és nem tudom én, a polgári radikálisak és mindenféle különbözőség mellett.
És akkor ebben a ellenzékben Gyurcsány helye és szerepe, tehát hogy mennyiben tehető valamennyire felelős azért, hogy ez a helyzet így alakult, mert tehát amennyire vonz, annyira taszít, ezt tudjuk.
Hát ebbe nem igazán mennék bele. Én igen, hát nem... Nyilván van személyes felelőssége, kihasználta az adódó lehetőségeket. Hát nem hinném, hogy a szabad Magyarország hát vezető munkása lehetne Gyurcsány Ferenc. Hát ezt én nem hiszem. Nyilván, mint sok embernek van helye a nap alatt, hát nem, tehát én nem azok közé tartozom, akik a, nem tudom én, a Gyurcsány eltüntetését kívánják, legyen ő is.
És még egy utolsó kérdés. Valahol olvastam arról, hogy hát ezek a botrányok azért a karcolták is a rezsimet, de sokat ártottak Orbán karizmájának. Tehát ha maga az az isteni természetű lény, aki föltűnik a hívek előtt, az már nem igazán létezik. Te ezt látod, tapasztalod?
Részben igen, részben inkompetens vagyok. Tehát én annyira nem látom benne azt a nagyságot, amit a rajongói látnak, és első perctől nem láttam benne azt a nagyságot. Volt, amikor rokonszenves figurának tartottam, a 89 táján, de nagyon-nagyon rossz véleményem lett róla természetesen, hát ezzel nem árulok el nagy titkot, és a rajongóit én nagyon nehezen tudom megérteni. Hát feltehetően árt neki az, ami most történt. Ugye ebben az egyszemélyű hatalomban van ennek van egy nagy rákfenéje, De Gaulle-nál is.
Minden senki rájött vissza.
Hát, hogy mindenért ő felel. Tehát nem tudja magáról, akkor is, hogyha el tudom képzelni, hogy erről a kegyelmi döntésről nem tudott. Arra egyébként egészen biztos vagyok, hogy a budaházi kegyelmi döntéseiben neki döntő szerepe volt. Ebben abszolút el tudom képzelni, megtörténhet, hogy ő nem tudott róla. De a felelős ő, mert mindenért ő felel. Tehát ugye akkor hogyha egy magyar polgár azt hallja a televízióban, hogy iszonyatos jólétben él, és kinyitja, ez egy orosz politológustól lehetett, kinyitja a ütőszekrényt, és látja, hogy üres, és megfogja a fűtőtestet, és a fűtőtest meg hideg, akkor ezért Orbánt fogja felelőssé tenni joggal. Mindenért ő felel. Minden sikerért, és minden kudarcért.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Még egyszer köszönöm.
Köszönöm én is.